Brázdagostan Sámuel, a Nézőpontcsoport vezetője, elemző az Inforádió arénájának vendége, még mindig maradva a biztosan hallott tényeknél, azt hogyan érdemes elkezdeni elemezni, hogy a miniszter, azt miniszterelnök azt mondta, hogy ő a Matolcsi féle közgazdasági iskola híve, és Varga Mihály úgy tűnik, hogy marad. Emlékeim szerint ők nem osztották mindig mindenben 100%-ig egymás gazdasági elképzeléseit.
Egyrészt a miniszterelnök azért mondhatta ezt, nem meglepő módon, ezt már többször kifejtette, hogy a Matolcsi György az egy nagyon szoros szellemi barátság fűzi, mert Matolcsi György gazdasági iskolája rendkívül sikeres. Akár a költségvetési hiányt nézzük, amit persze Varga Mihály hajtott végre nemzetgazdasági miniszterként, de a Matolcsi iskola egyik alapvetése az, hogy a költségvetési fegyelem és a nemzeti gazdaságnak a fejlesztése egyszerre megvalósítható lenne. Tehát ez az iskola sikeres, ezért nem meglepő, hogy a miniszterelnök osztozni szeretne ebbe a sikerbe. Amúgy Magyarországon ő azt mondja, hogy a Matolcsi iskola híve, aki kinyit világsajtót, az azzal fog találkozni, hogy a Orbanomics, tehát a Orbán Viktor gazdasági iskolája működik. Én az ellentétet nem látom, találkoztam jó magam is sok-sok ilyen cikkel, ami ezt boncolgatja. Azért nem látom, mert a jelenlegi megosztásban Matolcsi György feladata inkább a szellemi muníciónak a kialakítása és a monetáris politikájának az irányítása, Varga Mihálynak pedig a fiskális politika, tehát a költségvetési fegyelem feletti örködés és a szellemi muníciónak az operatív végrehajtása. Én azt gondolom, hogy ez egy sikeres felállásnak tűnik a makrogazdasági adatok alapján. Nem valószínű, hogy ezt meg kellene változtatni.
Forgatnunk kell a jövőben ezek szerint többet a jegybank által készített hosszú távú stratégiai elképzelésekről szóló könyveket? Abban fogjuk megtalálni, hogy mi következik?
Hát hiba, ha eddig nem forgatták, de
eddig is forgattuk, csak
komolyra fordítva a szót. Igen, azt gondolom, hogy ritkán adatik meg az, hogy valakit szembe dicsér egy ország miniszterelnöke, és ilyenkor még az addiginál is komolyabban szokás venni az ő gondolatait. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy az, amit az elmúlt 8 évben végrehajtott, és a következő években tervez az Orbán kormány a gazdaságpolitikában, az nem csak azt mondanám, hogy Matolcsi György gondolataiban, könyveiben, írásaiban ból jelezhető előre, hanem ott érthető meg annak a mélyebb összefüggés rendszere, hogy hogyan született ez az önálló, valóban önálló iskola. Egyébként Matolcsi György pedig új merkantilizmusként emlegette egyszer a saját iskoláját, tehát mindenki próbál valamilyen nevet adni a saját elképzeléseinek. Az biztos, hogy nem egyszerűen egy válságkezelési programról van szó, hanem egy sokkal mélyebben megalapozott gazdaságpolitikai iskoláról.
Mit lehet ön szerint a fideszeseknek inkább kiolvasni a harmadik kétharmadból? Azt, hogy eddig minden rendben volt, hiszen ezért kaptunk megint kétharmadot már harmadjára, vagy valamiféle nagyon erős várakozást, amihez az emberek megint kétharmadot adtak? Mert ez is egy legitim magyarázat.
Ugye az előző fél időben megbeszéltük, hogy a kétharmad meglepetés volt. A Fidesz talán még jól is járt azzal, hogy nem a kétharmad megléte, vagy a kétharmad lehetségessége volt a választási kampány fókuszában. Így valójában ez a kétharmad nem csak alkotmányjogi értelemben, hanem politikai értelemben is egy szabad mandátum, amit a Fidesz kapott. Nem köti semmi sem, meg nem valamire kapta ezt a kétharmadot, hanem kétharmados többséget kapott, amivel élhet. Természetesen a józanész, a politikai racionalitás az korlátot szab ennek, meg az alkotmányjogi berendezkedésünk is, de hangsúlyozottan nem arra kapta, hogy megváltoztassa az alkotmányt, nem arra kapta, hogy egyik vagy másik törvényt elfogadja, hanem ez egy szabad mandátum, egy legitim szabad mandátum, ami a választás eredményeképpen keletkezett. A politikai racionalitás, ami korlátot szabhat, mi lehet? Én azt gondolom, hogy a Fidesz érdeke, hogy elkerülje azt, hogy olyan szimbólumot szolgáltasson az ellenzéknek a kétharmad révén, ami a Fidesz számára politikai értelemben egy fenyegetés, ha az ellenzék egységesülni tud. Éppen ezért el kell kerülni az olyan szimbolikus ügyeknek a biztosítását, ami elősegíti az egységes ellenzék létrejöttét. Tehát ez egy, ahogy előbb fogalmaztam, a politikai racionalitás szempontjából egy korlátja ennek a kétharmadnak. De alkotmányjogi értelemben és politikai értelemben nincs korlátja.
De mi lehet szimbolikus ügy, amit az ellenzék annak gondol, vagy amit a társadalom annak gondol? Mert ilyen szimbolikus ügyeink voltak már, aztán kiderült, hogy egyik sem annyira szimbolikus, hogy ügydöntő legyen.
Így van, ezért is általánosságban fogalmaztam meg. A szimbolikus ügyekről sose lehet előre tudni, hogy valóban szimbolikusok, vagy csak egy véleményvezér kisebbségi réteg annak kiáltja ki. 2010 végén a médiatörvényt gondolták annak, hogy ez egy szimbolikus ügy. Az első ellenzéki egységmozgalom, az 1 millióan a sajtószabadságért, MILLA tüntetések, talán még a whitefülűek emlékeznek rá. A médiatörvény, mint a hatalommal való visszaélés szimbóluma ellen szerveződtek, aztán kiderült, hogy ez valójában édeskevés volt ahhoz, hogy valóban mozgósítani tudja, és egységbe tudja szervezni az ellenzéki érzelmű választópolgárokat. Tehát a szimbólumokról utólag derül ki, ezt tudom még egyszer mondani, hogy azok voltak-e vagy sem. És vannak ráadásul olyan szimbólumok, amik pont a Fidesz mellett tudják a kétharmadot megerősíteni. Azt gondolom, hogy a migrációval kapcsolatos minden intézkedés, mondjuk a 2016-os népszavazás után tervezett alkotmánymódosítás, ami abban a politikai konstellációban nem volt lehetséges, ennek most alkotmányos rangra való emelése, a kötelező kvóta elleni alkotmányos fellépés, vagy éppen a úgynevezett nem kormányzati szervezeteknek az ügye, az olyan szimbolikus ügy, ami valójában a társadalom túlnyomó többségének a támogatását tudja kiváltani, nem pedig az ellentábornak az egységesítését.
Az, hogy Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mostantól, és ez is egy tényadat, teljes erejével a Polgári Magyarországért Alapítvány vezetésére fog koncentrálni, ezt hogy kell érteni? Valamiféle szellemi alapozás következik?
Így van.
Ennyi kormányzás után? Olyan, mintha nem volna. Most kéne csinálni a szellemi alapokat.
Hát a szellemi alapok vannak, én már utaltam pár perccel ezelőtt, a 10 évvel ezelőtt elfogadott programjára a Fidesznek, de az biztos, hogy az operatív kormányzás az elveszi az időt, energiát a szellemi alapok frissítésétől, megerősítésétől, akár a szellemi holdudvar szervezésére, akár a nemzetközi kapcsolatokra, akár a világban zajló szellemi folyamatok figyelésére gondolunk. Az egész pártalapítványi világot ugye a német modellből másolta le Magyarország 2003-ban. A német alapítványok egy világhálózatot építettek ki, akár melyik nagy pártnak az alapítványaira gondolunk. Nagyon komoly forrás áll a rendelkezésükre, és ezzel pont ezt a szellemi alapozó munkát végzik el. Valószínűleg 2003-ban ez volt a cél, de több-kevesebb sikerrel sikerült ezt csak végrehajtani. Vannak olyan pártalapítványok, amelyekről nem is hallunk, és inkább a pártfinanszírozás kiegészítő forrásának tűnnek. A szellemi alapozó munka pedig egy jövőbeli kihívás lehet. Így azért azt gondolom, hogy Balogh Zoltán valójában egy nagyon nagy feladatot kapott a nyakába azzal, hogy meg kell csinálni a Magyarország első igazán sikeres, az eredeti feladatának vagy céljának megfelelő pártalapítványát, ahogy mondtam, a többiek ezt egyelőre nem tudták biztosítani.
Milyen módszerrel lehet ezt csinálni? Mert Balogh Zoltánnal volt szerencsénk itt az arénában találkozni, egy szívesen és jól vitatkozó ember. Ezzel a módszerrel? Vagy valami más módszerrel? A kinyilatkoztatás módszerével?
Egy levegővel csak 3 dolgot tudtam felsorolni, és biztosan sokkal részletesebb programot kell majd alkotni a jelenlegi ugye, szövetség a Polgári Magyarországért, ez a Fidesz pártalapítványának a neve, ennek a további bővítésére. 3 dolog az volt, vagy azok közül az első, a szellemi holdudvar szervezése volt. A szellemi holdudvarhoz bizony kell egy meghallgatási és egy képesség és egy vitakultúra is, ezért ez biztosan előnye a leendő kizárólagosan a pártalapítványra koncentráló alapítványi elnöknek, Balogh Zoltánnak. A másik fontos a nemzetközi kapcsolat szervezése, és ez hagyományosan Magyarország esetében Közép-Európát és a német nyelvű területeket jelenti, nem kizárólagosan, de hagyományosan. Ebben komoly előnye van Balogh Zoltánnak, akár a volt miniszteri titulusa, akár a anyanyelvi szintű német tudása. Azt gondolom, hogy sokat fog segíteni. A harmadik pedig a szellemi muníciónak a gyűjtése. Ez a nemzetközi trendeknek a követését jelenti, és a külföldi vendégek meghívását, a könyvkiadó tevékenységet, a folyóiratban, a tudományos szellemi vitáknak a generálását. Tehát sok-sok minden érthető egy ilyen alapítvány, egy ilyen pártalapítvány meg erősítése alatt.
Lázár János azt mondta, és ez is tény, hogy van élet a kormányon kívül, és visszamegy Hódmezővásárhelyre. Hogy fog kinézni nélküle a miniszterelnökség? Ugye ennek a szerkezetnek volt már egy Navracsics Tibor által vitt része, utána volt Lázár János, és most milyen változás várható?
Megint okosabbnak gondolom, mint amennyire lehetek, hiszen még nem hirdették ki a kormány névsorral, már találkozik a internetet böngésző egyszeri olvasó, de a kulcskérdés a hatáskörökben és a pontos feladat listában lesz. Tehát egyelőre, amíg a miniszterelnök nem hirdeti ki a leendő kormányának a pontos feladatlistáját és pontos személyi összetételét, nem lehet megmondani azt, hogy a miniszterelnökségnek és a miniszterelnöki kabinetirodának milyen feladatokat szán. Az könnyen sejthető, hogy a kommunikáció koordinációja a kabinetirodánál marad, és a kormányzati szakpolitikai munka koordinációja lehet a miniszterelnökségé, de mondom még egyszer, láthatatlanban még az ember nem lehet elég okos.
Azt is mondta a miniszterelnök, hogy továbbra is kis kormányt akar, bevált szerkezeteken nem akar változtatni. Ez Balogh Zoltánnak is mondta, aki ebben a maradó szerkezetben tovább nem akart ott dolgozni. Mekkora mozgástér van egy harmadik, kétharmad után egy szemmel láthatóan jól működő kormányzat átalakítására? Mi az értelme egyáltalán? Napi ügyek intézésének olajozása, vagy mi?
Hát, a szép dolog, hogy innen nézve az ön kérdésében az olvasható ki, hogy ön elégedett a kormány működésével. Ez, én azt a példát szoktam mondani, hogy a manöken hölgyek bőre közelről rücskös. Tehát messziről nézve, ami szép, az lehet, hogyha az ember közelről nézi, nap-nap után tapasztalja, akkor nem tökéletes és olajozható, farakható, ráadásul a
látod személy... valamégis pörsenést a kormányzat munkáján? Mert mondja el,
közelről nézve, ez azt gondolom, hogy ez a miniszterának közelségét jelenti, aki együttműködik a miniszterekkel, aki tudja, hogy egy aktának mi volt az útja, egy döntés milyen sebességgel született meg, vagy egy meghozott döntést milyen sebességgel hajtottak végre. Aki ezekkel a tapasztalatokkal rendelkezik, egy elemző ennyire nincs közel a kormányzat mindennapi működéséhez. Aki viszont közel van, irányítja ezeket a folyamatokat, az dönthet úgy, hogy bizony a hatékonyság érdekében személycseréket és a döntéshozatali folyamat újra szervezéseket kell végrehajtani.
De mi a hatékonyság egy kormányban, amikor a pártnak a parlamentben kétharmada van, és az előző két-kétharmados ciklusban, főleg az elején azt szoktuk meg, hogy pénteken kigondolták, hétfőn törvény volt belőle. Ennél hatékonyabb mi lehet?
Hát azért nem csak parlamenti törvényhozási munka van, hanem számos egyéb kormányzati ügyben, kormányzati rendeletek, határozatok, azoknak az előkészítése és a írásban meghozott döntéseknek a végrehajtása sokkal kiterjedtebb tevékenység, mint az a parlamenti munka alapján esetleg sejthető lenne. De ez a típusú hatékonyság, a gyors reagáló képesség, a gyors döntéshozó képesség az egyik erőssége a Fidesznek, és egész biztos, hogy ez így is fog maradni a következő 4 évben.
Honnan tudott ön szerint a kormány az utolsó pillanatokban is mozgósítani? Mert hogy mindenkinek meglepetés volt a kétharmad. Kiket értek el? Azt mondta, hogy a kampánytechnikák remekül működtek, csak azt nem, hogy kiket lehetett így elérni.
Azokat a Fidesz szimpatizásokat, akiknek a kötődése már nem volt az elmúlt 4-8 év után túlságosan erős. De abban a kérdésben, hogy ki legyen Magyarország miniszterelnöke, ebben a kérdésben nagyon egyértelműen Orbán Viktor pártján voltak. Ha egyéb személyi kérdésekről lett volna szó, vagy bizonyos szakpolitikai döntésekről, akkor nem voltak feltétlenül elkötelezettek, de a miniszterelnök választás és a véghajrában a parlamenti választás, talán az ellenzék önbizalma okán is egy miniszterelnök választásá alakult át. Ebben a választásban a miniszterelnök, azaz Orbán Viktor pártján voltak, így ezzel az üzenettel, akár azért, mert Orbán Viktor hangján hallottak egy telefonhívást, akár azért, mert ők láttak a plakáton. Ez az üzenet, ez a kérdés mozgósította az ő szavazatukat.
Újdonság, hogy minden választás a miniszterelnök személyéről szól? Hát ez eddig is mindig így volt. És eddig is mindig a miniszterelnököt láttuk, nem?
Így van, de az elmúlt két választás abban a tekintetben egy picit más volt, hogy nem akarok senkit megsérteni, de 14-ben legalábbis fogalmazunk, így az ellenzék nem bízott ennyire a saját győzelmében, és nem nyílt ki ennyire a versenyhelyzet a Orbán Viktor és kihívója Mesterházi Attila és Vona Gábor esetében 2014-ben. 2010-ben meg aztán pláne, akkor is ugyebár Mesterházi Attila volt a miniszterelnök jelölt, de kevesen fogadtak a győzelmére.
Mennyi ideje van még az ellenzéknek megemészteni ezt a választási eredményt úgy, hogy utána a munkára tudjanak koncentrálni?
Hát, ha vicces akarok lenni, azt mondanám, hogy mínusz 4 év, de komolyra fordítva a szót, ugye azt tudjuk, hogy 2 választás lesz Magyarországon a 4 éves ciklus alatt is egész biztosan. 2019. május 29-én európai parlamenti választások, az 1 évet jelent. 2019 őszén pedig önkormányzati választások, ami kis jó indulattal 1,5 évet jelent. A probléma az az, hogy most minden jel abba az irányba mutat, hogy az ellenzéknek egyesítenie kellene az erejét, és én is mondtam, hogy a számokból ez olvasható ki, hogy egy teljesen egységes ellenzék matematikai eséllyel rendelkezett volna a győzelemre. Ám de az európai parlamenti választásnak a keretrendszere nem segíti elő a teljes összefogást.
Listás választás, mindenki a saját emberét akarja bejuttatni.
Pontosan, aki eléri az 5%-os küszöböt, az képviselőt tud küldeni Strasbourgba, Brüsszelbe. 2014 májusában is azt láttuk, hogy ez inkább a 14 áprilisi összefogással szemben a megosztást segítette elő. Ha fogadni kell, akkor 2019 májusában is inkább arra számít az egyszeri elemző, hogy nem lesz teljes ellenzéki összefogás. Tehát most a vágy megvan, ez a levezetett bölcsesség a választási kampány tapasztalatokból, de az európai parlamenti választás nem ezt segíti elő, és az önkormányzati választás sem ezt fogja igazán elősegíteni, ahol nagyon-nagyon sok pozícióra tud majd pályázni különféle pártok, értekcsoportok, és ez is szerintem inkább nehezíti majd strukturálisan az ellenzék totális összefogását.
Hol marad ön szerint, és hol változik az önkormányzati választás keretrendszere, az eljárás?
Hát most már sokat gyára olyat kérdez tőlem, amit egy elemző elmondhat, hogy ő mit gondol, de az elemzőknek nem lehetősége és nem felelőssége ilyen döntéseket hozni. Az önkormányzati választási rendszerváltoztatása szerintem majd valamikor az év végén dőlhet el, hogy lesz-e bármilyen ebbe az irányba mutatójel. Azt el tudom mondani, hogy én azok közé tartozom, akik szerint az a helyzet, hogy Magyarország legnagyobb legitimitással rendelkező megválasztott tisztségviselője, közvetlen legitimitással rendelkező megválasztott tisztségviselője a főpolgármester, de relatíve kevés a hatalma, ezt valamelyik irányba érdemes újra gondolni.
Politikai, jogi és erkölcsi elégtételt ígért a miniszterelnök még a választás előtt. A fenyőgyilkosság ügyében most a két kormány közötti időszakban újrainduló eljárásnak ehhez lehet-e bármilyen köze?
Talán az a helyes értelmezése ennek, hogy olyan erős a felhatalmazása, annyira egyértelmű a Fidesz tartós berendezkedése, hogy a múlt bűnei is napirendre kerülnek, vagy előkerülnek. Nagyon óvatosan szeretnék fogalmazni, mert itt sejtések és sejtetések vannak egyelőre, még csak vád sincsen, legfeljebb gyanú. Éppen ezért az óvatos megfogalmazást csak ezt engedi meg szerintem, hogy azt lehet kiolvasni belőle, hogy ez egy korszakká kezd nem esedni a Fidesznek a politikai irányítása. Azok, akik egy korábbi korszakot szolgáltak, azoknak, hogyha voltak bűnei, hibái, eltusolt félrelépései, azok már nem maradhatnak titokban.
Ez óvatos fogalmazás jegyében azt lehet mondani, hogy egy korszak azt lehetővé teszi, hogy politikai indítatású büntetőjárások is indulhassanak? Olyanok, amelyek korábban azért nem indultak meg, mert a politika nem volt hozzá elég erős?
Hát, hogyha a konkrét ügynél maradunk, a objektíven azt tudjuk, hogy előkerült egy új bizonyíték, egy új hangfelvétel, ami legalábbis sokakban azt a gyanút keltette, hogy valamit csak sejtettek, de nem tudtak ideig, vagy nem tudtak bizonyítani ideig, és ez az új helyzet indított el egy új eljárást. Amennyire én követtem ennek az ügynek a politikai dimenzióját, senki nem fogalmazott meg politikai üldözést az ügy kapcsán.
Mit gondol? A átmeneti visszavonulás, hogy Csimicska Lajos bezárja legfontosabb orgánumait, vagy nem? Mert korábban egy híres mondása volt, hogy amíg én vagyok, minden van. Most, hogy az orgánumok nincsenek, ezek szerint ő sincs?
Hát rövid idézettel tudok válaszolni. Politikai, jogi és morális elégtétel.
De ez üzleti ügy?
Mivel nem adott értelmezés Csimicska Lajos a döntésének, ezért szabadon lehet értelmezni. Szerintem ez egy visszavonulás. Egy politikai befektető beismerte, hogy rossz befektetést tett, és ezért a utolsó pillanatban a veszteség minimalizálásra törekszik, a költségelemeket gyorsan leépíti. Ezen médiumoknak a 16-os mérlegéből az olvasható ki, hogy több millió forint veszteséget okoztak napi szinten Csimicska Lajosnak. Ha valaki befektető és azt gondolja, hogy a politikai vagy akár üzleti befektetése később majd akkora hozamot hoz, hogy érdemes a befektetés érdekében fölvállalni ezeket a költségeket, akkor vállalhatja, pláne hogyha van ehhez szükséges vagyona, de a 18-as választás után azt a döntést hozta meg, hogy a befektetése rossz alapokon állt, és ezért le kell faragni a kiadásokat.
Milyen lesz a következő 4 év politikai hangulata az eddig megismert tényekből következtethetően? Békésebb lesz, vagy épp ellenkezőleg? Ugyanilyen kemény, mint az elmúlt 8 volt.
Magyarország esetében ez elsősorban szerintem az ellenzéken fog múlni, hogy milyen lesz a hangulata a politikának. Orbán Viktor már sokan elmondták, de ettől még igaz, Orbán Viktor már a 18-as választások során sem a belföldi ellenfeleivel kereste a csatározást. És lehetőséget bizonyos ellenzéki politikusok még nehezményezték is, hogy velük nem vitatkozik a miniszterelnök, őket nem emeli fel a saját szintjére. Így én erre számítok, hogy a következő 4 évben az ellenzéknek a stratégiáján fog az múlni, hogy mennyire lesz harcias a belpolitika. Az ellenzéki oldalon már pedig nagyon komoly feszültség van a parlamenti ellenzék és a parlamenten kívüli ellenzék között. Ellentétes pozíciók, ellentétes érdekek, abból sok minden következhet. Ahol konfliktusosabb lesz várhatóan a politika, az az európai szintér lesz. Itt nagyon sok esemény vár még ránk, nem csak az már említett európai parlamenti választás, és azt követően az új hatalmi egyensúly az Európai Uniónak, hanem a következő 1 év is nagyon sok döntést tartogat magában. Ugye tudjuk, hogy június végén van egy európai tanácsi ülés, ahol előre megmondták, hogy a kötelező betelepítési kvótáról döntés születhet. Ezek a kérdések továbbra is szükségessé teszik Közép-Európában annak a szövetségi rendszernek a megerősítését, amit Orbán Viktor elkezdett kiépíteni, és az európai szinten a Nyugat-Európa és Közép-Európa közötti érdekkonfliktusokat valószínűsítik.
A parlamenten kívüli ellenzéknél mire számít, a megerősödésére, vagy az elfáradására és hazamenésére?
Abban a formában, ahogy ezt az elmúlt 2 hétvégén megismertük, dacára annak, hogy sok ember részt vett ezeken a tüntetéseken, nem nagyon látom a jövőjét az ellenzéknek. 3 fontos dolog hiányzik ehhez. Az egyik a tüntetésen résztvevők közös értékrendje. A másik a közös célkitűzés hiánya, hogy új választást követelünk, vagy 22-re egyesíteni akarjuk az ellenzéket. Ez 2 egymásnak ellentmondó célkitűzés. És a harmadik a vezető személye, ugye, aki sajtót olvas, azt tudja, hogy szombat este és hétfő dél között a megválasztott Hódmezővásárhelyi polgármester Márki-Zay úr volt az ellenzék aktuális kikiáltott vezető jelöltje, aki azonban hétfőn adott egy interjút, és ettől a szereptől elhatárolódott, tehát viszonylag hamar megszűnt a nem is saját maga által jelölt pozícióban vetett remény, tehát az ellenzék, ez az ellenzéki tömeg, ami összejött most szombaton, vezető nélkül maradt, és korábban sem volt vezetője.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Brázdag Oston Sámor, a Nézőpont csoport vezetője, elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.